Péntekig véleményezhetik a taxonómia rendelet szövegtervezetét az uniós tagállamok kormányai. Benzinkutakat vásárolt Lengyelországban a MOL. Megkezdték az energiatermelést az első kiégett nukleáris üzemanyag hasznosításával készült kísérleti remix kazettákkal Oroszországban. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Meghosszabbította a fenntartható energiahordozókról szóló brüsszeli javaslat véleményezési határidejét az Európai Bizottság. Az úgynevezett taxonómia rendelet módosításáról péntekig, vagyis január 21-ig foglalhatnak állást a tagállamok. A kiszivárgott részletek szerint a bizottság azt tervezi, azoknak a gázprojekteknek adna ideiglenesen zöld címkét, amelyek kiváltják a szenet és kilovattóránként legfeljebb 270 g széndioxid egyenértéket bocsátanak ki. Emellett a terv másik kényes pontja az, hogy a nukleáris energiát mindaddig fenntartható kategóriába sorolná a bizottság, amíg a 2045-ig építési engedélyt kapott új erőművek megfelelnek a környezetvédelmi kritériumoknak. Arról, hogy mit is jelent a taxonómia rendelet, illetve miért fontos a nukleáris és a gázerőművek létesítése és fenntartása szempontjából, Kaderják Péter a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Zéró Karbon Központjának vezetője beszélt az Inforádiónak.
Ugye a taxonómia rendelet az azt fogja szabályozni, hogy mit gondol az európai közösség arról, hogy hosszú távon melyek a klímavédelmi szempontból fenntartható technológiák, azaz európai támogatást, európai banki finanszírozást milyen tevékenységekben szeretne látni, és természetesen melyekben nem, hiszen aki kimarad ebből a felsorolásból, őt nem tekinti ez a szabályozás környezetileg fenntarthatónak. Ugye ez a taxonómia, ez ugye nagyon szoros együtt működésben értelmezhető azzal a politikával, amit ma Európa ebben az értelemben folytat, aminek a kulcsa, hogy 2050-re egy klímasemleges Európai Uniót szeretne látni az európai politikai döntéshozói közösség, és ezért szeretné azt elérni, hogy a jövőbeni beruházások olyan területekre menjenek, lehet ez EU-s támogatás, lehet európai banki finanszírozás, EBRD, EIB finanszírozás, amelyek ebben a taxonómia rendeletben megjelennek. Ugye a földgáz és a nukleáris energia felhasználás körül ilyen szempontból nagyon éles vita folyt és folyik Európában. Sokáig azt gondoltuk, hogy a földgáz nem kérdés, hogy még a következő 20 évben abba a kategóriába tartozik, amely inkább segíti, mint hátráltatja ezt az európai zöld átállást, de egy-két évvel ezelőtt, ha úgy tetszik, a földgáz is fölkerült a célkeresztbe. A taxonómia rendelet kapcsán ugye sokáig arról volt szó, hogy nem kerül be a földgáz ebbe. Gyakorlatilag Európa kivonja a finanszírozást a földgáz infrastruktúra és egyáltalán a földgázipar fejlesztéséből.
Vagyis akkor a fejlesztés, az üzemben tartás, illetve az új építés lehetetlenülne el, mert hogy akkor nincsen banki hitel, nincsen uniós támogatás, ha jól értem.
Így van, vagy pontosabban nincs európai banki hitel és támogatás. Persze Kína finanszírozhat még szenes erőműveket, habár most ő is úgy döntött, hogy ezt nem fogja tenni, és finanszírozhat földgázos erőműveket, vagy Oroszország, de az európai finanszírozási csapoknak a leállítása a következménye ennek. Ugyanez a helyzet a nukleáris energiával is. Ugye Európa itt teljesen ketté szakadt. Amíg a britekben voltak az unióban, addig teljesen fele-fele volt a tagországok között a helyzet, abban a tekintetben, hogy ki támogatja és ki gondolja azt, hogy a nukleáris energia az a megoldásnak a része, és ki gondolja azt, hogy ez a problémának a része. És a legutóbbi pillanatig úgy nézett ki, hogy sem a nukleáris energia, sem a földgáz nem kerül be a taxonómia rendeletbe. Noha egyébként Magyarország és a régiónk, tehát a kelet-európai régió minden lehetséges alkalommal amellett érvelt, hogy a földgázt és a nukleáris energiát benne kell tartani a átmenetileg legalábbis a fenntartható és finanszírozható tevékenységek között. Úgyhogy amit a bizottság lépett most december 31-én, az lényegében nagyon hasonlít ahhoz, vagy nagyon közel van ahhoz, ami mellett mi érveltünk, annak idején magyar részről, illetve kelet-európa részéről, és átmenetileg és szigorú kondíciók mellett tenni azt lehetővé, hogy bizonyos földgázipari tevékenységek és bizonyos atomenergiaipari tevékenységek európai szinten finanszírozhatóvá maradjanak, ha bizonyos kondíciókat teljesítenek bizonyos ideig.
Röviden, kik vannak ellene? Mert ugye azt említette, hogy a közép-európai országok, vagy akár Franciaország mellette van.
Azt mondanám, hogy a földgáz benn maradjon a taxonómia rendeletben, ahogy már beszéltünk is róla, Németország mindenképpen mellette van, hiszen ő maga is látja, hogy hosszú távon földgázra rá fog szorulni, nincs más alternatívája. Tehát említem Németországot, de említhetném a kelet-európai tagállamokat tokalvonóval a földgáz mellett érvelni, és az atomenergia mellett pedig ugye kialakult azoknak az országoknak a csoportja, amelyet azt mondanám, hogy most politikailag Franciaország vezet, de megint csak a régiónk lényegében minden országa ebbe a csoportba tartozik. Finnországot mindenképpen említeném, ahol egyébként a régóta húzódó új atomerőmű blokk itt a napokban kezdte el a termelését. Úgyhogy van egy gázkedvelő és egy nukleáris energiakedvelő tábor most Európán belül, és az a bizottsági javaslat, amit kiküldött a bizottsági tévégén véleményezésre, az egy nagyon érzékeny mesdjét talált abban az értelemben, hogy mind a két tábornak valamiféle módon kedvezni tudjon.
Kaderják Pétert, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Zéró Karbon Központjának vezetőjét hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Lengyelországban is benzinkutakat vásárolt a MOL, amely ezzel már a régió 10 országában van jelen aktív kiskereskedelmi tevékenységgel. Domonics András mondja el a részleteket.
A MOL 417 töltőállomást vásárolt meg Lengyelországban. Az olajipari cég ezzel már most elérte az eredetileg 2025-re kitűzött 2300 töltőállomásos célját, mondta el a varsói aláírás után Ratatics Péter, a MOL csoport fogyasztói szolgáltatásokért felelős ügyvezető igazgatója, hozzátéve az akvizíciót két részből fizetik ki.
Az egyik az a cash, tehát készpénzzel történő fizetés, a másik része pedig eszközök átadásával. Itt az eszközök tekintetében Szlovákiában 41 töltőállomást fogunk átadni. Ez érinti a Slovnaft kutakat, illetve a tavaly vásárolt Lukoil kutakból is fogunk átadni. És értelemszerűen Magyarországon pedig 144 darab kutat fogunk átadni. Ez a 144 darab kút is alapvetően a MOL brand belt kutjaiból, illetve a frissen vásárolt Lukoil kutak átadásából fog össze.
Lengyelország 38 millió lakosával és 23 millió tonnás éves üzemanyag fogyasztásával a régió nagy piacának számít, tette hozzá az ügyvezető igazgató.
Mindent meg fogunk tenni annak érdekében értelemszerűen, hogy az országban viszonylag gyorsan a fogyasztói igények mentén ki tudjuk alakítani a szolgáltatási portfóliónkat. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy nem a nulláról kezdjük ezt. Ez az akvizíció, hogy alapvetően nem csak eszeteket, hanem egy vállalatot a benne lévő emberi erőforrásokkal, a benne lévő tudással, a benne lévő menedzsment erővel vesszük át. Ez egy nagyon jó induló pozíciót fog számunkra jelenteni.
Az akvizíciót az Európai Unió bizottságának is jóvá kell hagynia, a MOL számításai szerint ez a nyárra történhet meg, mondta Ratatics Péter.
Akkor fogjuk tudni elkezdeni beintegrálni ezt a vállalatot a MOL csoport életébe. A terveink szerint, bár aláírtunk egy 5 éves brand használatot a Lotus brandre vonatkozóan, szeretnénk minél hamarabb MOL brandel megjelenni a piacon. Számításaink szerint nagyságrendileg 1-1,5 évre van szükségünk ahhoz, hogy amikor elkezdjük, akkor egy erőltetett, gyors folyamatban átbrendeljük az összes töltőállomást.
A most megvásárolt 417 töltőállomásból 270-nél az ingatlant és a felépítményt is megvette a MOL, 147 esetben pedig franchise partnerről van szó. Ratatics Péter kérdésre válaszolva elmondta, bár a magyarországi Lukoil kutak korábban is eladók voltak, a MOL a hazai 40-44%-os piaci részesedésével nem tarthatta volna meg a teljes hálózatot, így ezt is beforgatták a lengyelországi akvizícióba. Szintén kérdésre válaszolva elmondta, az ÖMV Szlovénia tavalyi megvásárlására még várják az uniós jóváhagyást, ami számításaik szerint még hónapokat vehet igénybe.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Az oroszországi Balakovói atomerőmű első blokkjának tervezett karbantartása közben 6 urán-plutónium remix üzemanyagot tartalmazó kazettát helyeztek el a reaktor aktív zónájában. A vonalban Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértő. Üdvözlöm!
Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Miből készül ez a remix fűtőelem? Egyáltalán mit jelent ez?
Ez egy nagyon fontos fejlemény volt tavaly, hiszen ezt igazi áttörésként lehet értékelni, hogy ebbe a balakovói atomerőműben most 6 ilyen remix üzemanyagot lehetett betenni az egyik reaktorba, hiszen ennek a jelentősége abból áll, hogy ez az üzemanyag tulajdonképpen kiégett nukleáris üzemanyag újrafeldolgozása révén jön létre, tehát ezáltal is csökkenteni lehet majd a jövőben a kiégett üzemanyagok mennyiségét és a tárolandó nagy aktivitású hulladék mennyiségét is. Tehát a jelentősége abszolút ebbe áll, hogy ez egy újra felhasznált üzemanyag tulajdonképpen, és ezáltal lehet növelni a földi uránkészleteknek a mennyiségét, vagyis kibővíteni azt a készletet, amely révén villamos energiát lehet termelni a jövőben.
Mit kell csinálni a kiégett fűtőelemmel? Hogy lesz ebből az uránium-plutóniumból újra használható üzemanyag?
Tulajdonképpen ez egy innovatív orosz technológia, és úgy kell elképzelni, hogy ugye vannak a kiégett üzemanyagok, azokat speciális technológiák alkalmazásával feldolgozzák, ezek a technológiák teljesen automatizáltak, kinyerik a még felhasználható izotópokat a kiégett üzemanyagból, ezekből új típusú üzemanyagot gyártanak, amelyeket ugye beraknak különféle reaktorokba tesztelés céljából.
Mekkora a hulladék? Van-e egyáltalán ebben az esetben mondjuk így hulladék?
Minimális hulladékkal mindenképpen számolni kell, azonban, hogyha rendszer szinten vizsgáljuk ezt a kérdést, akkor tényleg azt lehet mondani, hogyha ez a technológia, ez az újfajta üzemanyag és a üzemanyagciklus zárása az el tud terjedni a világban, akkor a nagy aktivitású hulladékok mennyisége az radikálisan csökkenthető lesz, tehát nem kell annyi nagy aktivitású hulladékot véglegesen elhelyezni, sőt, ugye az új üzemanyagok révén több lehet villamos energiát lehet termelni, és ki lehet teljeszteni a rendelkezésre álló uránnak a mennyiségét, ami azt fogja eredményezni, hogy például az uránkészletek több ezer évre is elegendőek lesznek az emberiség számára.
Hányszor használható újra ez az üzemanyag? A kiégett kazettákat hányszor lehet így újra feldolgozni?
Lényeges, hogy ez a technológia ez még tesztelés alatt áll, de minden bizonnyal többször is érdemes lesz majd ezeket a üzemanyagkazettákat újra feldolgozni, tehát nem egyszerű újrafeldolgozásról lehet szó, hanem akár többszöri feldolgozásról is, ami még gazdaságosabbá teszi ezt a technológiát.
Az orosz szakemberek arról adtak már információt, hogy mekkora energia kell ahhoz, hogy az elhasznált, a kiégett üzemanyagokat újra felhasználhatóvá tegyék?
Én úgy látom, hogy ezek üzleti titkok, tehát ilyen konkrét adatok nincsenek, hogy mi mennyiből miért, de mindenképpen azt lehet mondani, hogy ha nem látnának ebbe piacot az oroszok, és nem látnák ennek a technológiának a versenyképességét, akkor nem foglalkoznának ezzel, hiszen mindenkinek az a célja, hogy az atomenergia továbbra is a legolcsóbb áramtermelési mód maradjon fenntartható módon, tehát én úgy látom, hogy ez a technológia, ez mindenképpen kifizetődő lesz.
Technológiai szempontból mi a különbség a friss és az újrahasznosított fűtőelemek kazetták között?
Tulajdonképpen az a fő különbség, hogy a friss üzemanyagban ugye urándioxid vagy urándioxidot tartalmaz, a remix, ez a újfajta üzemanyag pedig urán és plutónium keverékét alkalmazza, méghozzá olyan üzemanyagból, amit már tulajdonképpen kiégett üzemanyagkazettának nevezünk, tehát ezt dolgozzák fel újra, és ebből lesz az újfajta üzemanyag.
Bár persze még kísérleti stádiumban van a dolog, mint ön is említette, de az tudható, hogy az energiatermelés szempontjából kevesebb-e, rosszabb-e ennek a teljesítménye ennek a fűtőelemnek, mint a mondjuk így friss fűtőelemeknek?
Abszolút nem, hiszen a működés és egyéb paraméter is teljesen hasonlóak a más üzemanyagaihoz, tehát teljesítmény szempontjából vagy más szempontból egyáltalán nem lesz különböző. Sőt, tulajdonképpen ezek az új üzemanyagok azt is jelentik, hogy például még a reaktor szerkezetén sem kell változtatni, vagy bizonyos biztonsági rendszereken sem kell változtatni, hiszen ezek a fűtőelemködegeknek a viselkedése az hasonló a jelenlegi hagyományos fűtőelemek viselkedéséhez.
Akkor tulajdonképpen bármilyen reaktorba behelyezhetőek lennének a kísérleti fázis után ezek a fűtőelemek?
Hát elvileg bármelyik reaktorba, de a jelenlegi kísérletek pont azért folynak, hogy az engedélyezéshez szükséges mindenféle üzemeltetés és egyéb tapasztalatot is be lehessen szerezni, és hogyha ezek megvannak, akkor utána, hogyha megvannak azok a megfelelő paraméterek, akkor behelyezhetőek ezek az új üzemanyagok azokban a reaktorokba, amelyek megfelelnek a különféle kritériumoknak.
A szakemberek mióta dolgoznak ezen a technológián? Miért csak most jutottak el odáig, hogy kísérleti stádiumban, de előállítsanak ilyen fűtőelemeket?
Pontos azt kiemelni, hogy Oroszországban a szakemberek már hosszú évtizedek óta időt, energiát és pénzt nem kimélve dolgoznak ezeken a fejlesztéseken. Azonban tudni kell, hogy minden egyes fejlesztéshez nem elegendő egy hónapos, vagy egy fél éves, vagy éves időtartam, hiszen ez egy hosszú távú folyamat, amely révén tökéletesíteni lehet azokat a technológiákat, amelyek révén ezek a újfajta üzemanyagok is elkészülhetnek. Tehát az oroszok ezekkel a technológiákkal már hosszú évtizedek óta foglalkoznak.
Mi volt eddig a technikai, technológiai akadálya? Vannak-e erről információk, nyilvánosan publikált adatok?
Hát tulajdonképpen a technológiai akadályról nem beszéltünk, mert mint már korábban mondtam, az oroszok már ezzel nagyon régóta foglalkoznak, de ugye most került ez az új üzemanyag olyan stádiumba, hogy tesztelni tudják valós körülmények között egy üzemelő atomerőműben, tehát biztos, hogy voltak mindenféle technológiai nehézségek, de ezeket megoldották, hiszen ma már ott tartunk, hogy egy oroszországi atomerőműben 6 ilyen remix új generációs üzemanyag van berakva.
Speciális üzemre van szükség ahhoz, hogy ezeket az üzemanyagokat előállítsák?
Nem, hát ugye ez egy speciális technológia, hiszen itt már nagy aktivitású anyagokkal kell dolgozni, ugye kiégett üzemanyagkazettákkal, tehát ez veszélyesség szempontjából sokkal veszélyesebb, mint egy friss üzemanyag, tehát erre speciális technológiát alkalmaznak speciális gépekkel. Azért is mondtam a legelején, hogy ezeket a kiégett üzemanyagkazettákat teljesen automatizáltan készítik, tehát teljesen automatizáltan nyerik ki a kiégett üzemanyagkazettákból a még használható izotópokat, és utána új típusú üzemanyagkazettákat készítenek. Tehát a gyártás és a újrafeldolgozás között is a legfontosabb a biztonság, tehát ezért is van ez az automatizálás, hogy a lehető legbiztonságosabban tudják ezeket a üzemanyagkazettákat kifejleszteni és gyártani.
Várhatóan mikorra lehet ebből a mindennapokban is használt technológia?
Most arról van szó, hogy berakták ezeket a üzemanyagkazettákat a orosz atomerőműbe, itt üzemi körülmények között közel 5 évet fognak eltölteni. Ezek során a üzemeltető személyzet értékes információkhoz fog jutni a üzemeltetéssel kapcsolatban, és hogyha ez megvan, akkor utána jöhet az engedélyezési eljárás, és ezt követően akár kereskedelmi üzemben is lehet majd ezeket a üzemanyagkazettákat alkalmazni, tehát ez a jövő zenéje.
Korai még arról beszélni, hogy ez a technológia olcsóbb lehet-e, mint a mostani, vagyis a friss üzemanyag?
Azért ezt nagyon fontos kiemelni, hogy ugye az atomerőművek azért tudnak nagyon olcsón villamosenergiát termelni a többi áramtermelési módhoz képest, hiszen a villamosenergiatermelési egységköltségben az üzemanyag részaránya csak 10-15%-os, tehát az atomerőművek most is nagyon olcsón tudnak termelni, és hogyha a Európai Unió, a világ is meg akar felelni az ellátás biztonsági, versenyképességi és klímavédelmi céloknak, akkor ugye egyre több atomerőművet kell építeni, méghozzá úgy, hogy azok olcsón tudjanak termelni, tehát én azt gondolom, hogy most is nagyon olcsó az atomenergia, és az a jövőben is így fog maradni, tehát olyan technológiákat alkalmaznak, olyan új üzemanyagot fognak kifejleszteni, ami versenyképessé teszi továbbra is az atomenergiát.
Egyébként a nyersanyaghiány mennyire jellemzi ezt a területet, mennyire szorul rá az emberiség arra, hogy újra hasznosítsa a már kiégett fűtőelemeket a környezetvédelmi szempontokon túl természetesen?
Ugye a kiégett üzemanyagkazetták újrafelhasználása az társadalmi szempontból is nagyon fontos, hiszen a társadalmi elfogadottság szempontjából egy kritikus kérdés szokott lenni, hogy mi lesz a kiégett üzemanyagkazettáknak a sorsa. Tehát erre most már úgy néz ki, hogy van egy nagyon jó technológia, amely révén csökkenteni lehet a kiégett üzemanyagkazetták mennyiségét, a nagy aktivitású hulladékok mennyiségét. Ez az egyik oldal. Másik oldal pedig, hogy az emberiségnek egyre több atomerőműre van szükség, egyre több friss üzemanyagra, tehát hogyha hosszú távon akar az emberiség számolni az atomenergiával, akkor ki kell bővíteni azokat a készleteket, amelyekből friss üzemanyagot lehet gyártani. Tehát ezért is nagyon fontos, hogy kiégett üzemanyagkazettákra se úgy gondoljunk, mint egy eltemetendő hulladékra, hanem mint egy potenciális új üzemanyagra, ami méghozzá nagyon értékes, hiszen új üzemanyagot lehet belőle gyártani.
Köszönöm, Hárfás Zsolt, atomenergetikai szakértőt hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!